Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa részvédtáviratot küldött Sólyom László volt magyar köztársasági elnök halálára. A libanoni pátriárka keleti liturgiát vezetett a Szentpéter bazilikában. A szinodális út segít a globális válság megoldásában. Hollerich bíboros nyitóbeszéde a hétfői szinódusi ülésen a szeretett közösségről. Anna Rollins professzor, nem a pénz, hanem a karizmák bősége adja meg az egyház gazdagságát. Fazekas Ferenc személyében hihetetlen jó pásztort kapott a Szabadkai Egyházmegye. Interjú Németh László belgrádi érsekkel.
Ferenc pápa részvédtávirata Sólyom László volt magyar köztársasági elnök halálára. Kedden délben tették közé a Vatikánban a Szentatya részvédtáviratát, amelyet ő excellenciája Novák Katalin asszonynak Magyarország elnökének címzett. Tudomás szerezvény Sólyom László úrnak a Magyar Köztársaság néhai elnökének haláláról ki szeretném fejezni őszinte részvétemet önnek, a kormánynak és a magyar népnek. Szívből imádkozom az úrhoz, hogy fogadja be az elhunytat az ő békéjébe, és adja meg mindazoknak, akiket halála érintett, különösen családjának, a remény vigasztalását. Isten áldja meg Magyarországot és az egész népet. Ferenc pápa.
Ráj bíboros homíliája. A szinodális út segít a globális válságokra való válaszadásban. Besere Butros Ráj bíboros antiochiai maronita pátriárka tartott homíliát hétfőn reggel a napi szentmisén a szinódusi tagoknak. Arra buzdította a keresztényeket, hogy éljenek szinodális módon, hogy szembe tudjanak nézni a világunk előtt álló számos kérdéssel. A szinódusi közgyűlés tagjai közösen celebráltak szentmisét a Szentpéter bazilikában hétfőn délelőtt, a negyedik általános kongregáció előtt. Jusef Apsi, Antiochia görög melkita pátriárkája vezette a bizánci szertartás szerint celebrált szentmisét a katedra oltárnál. A szentmisén Besere Butros Ráj bíboros, Antiochia maronita pátriárkája mondott homíliát. Jézusnak arról a kéréséről elmélkedett, hogy imádkozzunk az Úrhoz munkásokért aratásába. Homíliájában a bíboros pátriárka megjegyezte, hogy Jézusnak megesett a szíve az őt követő nagy tömegen, ezért azt mondta tanítványainak, az aratás sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratáshoz. Ráj bíboros szerint Jézus szavai kiinduló pontot jelentenek ahhoz, hogy megértsük az egyház jelenlegi helyzetét és a társadalom előtt álló kihívásokat. Először a sok aratásról emlékezett, mint a különféle sürgető globális problémák szimbólumára, amelyek figyelmet és cselekvést igényelnek az egyháztól és minden kereszténytől. Ezek közé a kérdések közé tartozik az igazságos békére való törekvés a folyamatban lévő háborúk közepette, az éghajlatváltozás kezelése és a környezetvédelme, a kizsákmányoló gazdasági rendszerek kihívása, az üldözött személyek megsegítése, valamint a különféle visszaélések által okozott sebek gyógyítása. Ráj bíboros hozzátette, hogy az aratás magában foglalja az emberi méltóság előmozdítását, az ökumenikus és vallásközi párbeszéd előmozdítását, a peremre szorultak és kiszolgáltatottak iránti törődést, valamint a kortárs társadalmi kihívások kezelését. Antiochia maronita pátriárkája ezt követően azokról a munkásokról szólt, akiket az aratás begyűjtésére hívtak. Ráj bíboros szerint a szinódus munkadokumentuma ezeket a munkásokat minden olyan személyben látja, akit Krisztus küldött és a Szentlélek vezet. Isten lelke, mondta Ráj bíboros, az igazi főszereplője az egyházra bízott küldetésnek, és így az egész szinodális útnak. Minden munkásnak szüksége van arra, hogy a Szentlélektől kapjon képzést és útmutatást ahhoz, hogy a szinodális életformát elfogadja. E képzésnek része a szeretet közösségben, a misszióban és a részvételben való életre nevelés, valamint a szinodális lelkület, amely az egyház megújulásának középpontjában áll. Végül Ráj bíboros arra kérte a keresztényeket, hogy Jézushoz hasonlóan essen meg a szívük, világunk, szenvedő helyzetein és az emberek körülményein. Hangsúlyozta, hogy a szegények, a kiselejtezettek, a menekültek, a háborúk ártatlan áldozatai és a hajléktalanok szenvedései mind felkeltik Krisztus együttérzését, és a miénket is fel kell, hogy keltsék. Krisztus mindannyiunkat kiválasztott arra, hogy begyógyítsuk ezeket a sebeket, és hogy egy jobb világ megteremtésére törekedjünk, ahol békében és nyugalomban élhetünk közös otthonunkban, zárta homíliáját Ráj bíboros. Hollerich bíboros megnyitotta a szinódusi elmélkedéseket a sugárzó szeretett közösségről. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése megkezdte elmélkedéseit az Instrumentum Laboris, a munkadokumentum B1-es moduljáról. Jean-Claude Hollerich bíboros hétfőn délelőtt bevezető előadást tartott a 4. általános kongregáció alkalmával. Október 4-e és 29-e között zajlik a Vatikánban a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése, amelynek témája egy szinodális egyházért szeretett közösség, részvétel és küldetés. A résztvevők hétfőn megkezdték az elmélkedést az Instrumentum Laboris, vagyis a munkadokumentum következő részéről. Hétfőn délelőtt a szinódusi résztvevők a napi reggeli szentmisével kezdték munkájukat a Szent Péter Bazilikában. Beshara Butros Ráj bíboros, az antiochiai maronita pátriárka tartotta a homíliát, amelyben hangsúlyozta, hogy a szinodális út segít válaszolni a globális válságokra. Ezután visszatértek a vatikáni 6. pálterembe, a szinódus helyszínére, ahol az általános kongregációval haladtak tovább ebédidőig. A szinódus munkadokumentumára, különösen annak B1 moduljára összpontosítottak, az A modullal kapcsolatos múlt heti elmélkedéseiket követően. A szinódus főrelátora, Jean-Claude Hollerich bíboros bemutatta a B1 modult. Emlékeztetett arra, hogy az első modulban újra kapcsolódtunk Isten népének az elmúlt 2 évben együtt megtett útjának tapasztalataihoz, és azon dolgoztunk, hogy a szinodális egyházat átfogó elképzelésként élesebben helyezzük a középpontba. A 2. modulban viszont az első 3 kérdéssel foglalkozunk, amelyek Isten népének meghallgatása során merültek fel. A közgyűlés arra hivatott, hogy megkülönböztetést végezzen ezekről. A modul címe Szeretett közösség, amely sugárzik, és a bíboros azt javasolta, hogy prioritásként a következőkről elmélkedjenek. Hogyan lehetünk még teljesebb jelei és eszközei az Istennel való egységnek és az egész emberiség egységének? Majd Hollerich bíboros elmondta a közgyűlésnek, hogy mi vár még rájuk. Hétfőn délután és kedden délelőtt kis csoportokban dolgoznak, a lélekben való beszélgetés által ösztönzött közösségi megkülönböztetés módszere szerint, amelyet már gyakoroltak a múlt héten. Meghallgatjuk egymást, hallgatunk a Szentlélekre. Megkezdjük a csoport jelentésének megszövegezését, és előkészítjük azt a beszédet, amelyet az előadó a közgyűlésen felolvas, azokra a pontokra összpontosítva, amelyeket az egyes csoportok a közgyűlés elé kívánnak terjeszteni, hogy aztán mélyebben megvitassanak a közös megkülönböztetés során, fogalmazott Hollerich bíboros. Hollerich bíboros bevezetője után a szinódusi tagok több beszédet és tanúságtételt is meghallgattak a B1 modulban bemutatott témákról. Hétfő délután a munkacsoportok összegyűltek, hogy megvitassák az új modult.
Szinódus. Nem a pénz, hanem a karizmák bősége adja az egyház gazdagságát. A 4. általános kongregációs ülésen felszólalt Anna Rowlands professzor, aki a közösségben azt a módot látja, ahogyan mi értjük Istennek az emberiségre vonatkozó tervét. A szinodalitás határozza meg az egyházi gyakorlatot, ahol mindenkinek helye van, a szegények, a kiszolgáltatott személyek felkarolása pedig kötelességünk. A szeretett közösség a szinodális út első és utolsó szava, a közös úton levés eredete és értelme. Erről beszélt hétfőn délelőtt Anna Rowlands, aki a nagy-britanniai Durham Egyetemen az egyház szociális tanítását oktatja. Felszólalásában teológiai támpontokat nyújtott a szinódusi munkadokumentum második moduljával kapcsolatban. Közösség, mely kisugárzik. Hogyan legyünk jobban az Istennel való egység, valamint az emberi nem egységének jele és eszköze? A közösség megéléséhez bátorság kell. Bátran szembe kell nézni a valósággal. Az egyház gazdagságát nem a pénz adja, hanem az adományok, a karizmák és a kegyelmek bősége, amelyeket Isten ad és oszt szét a hívek közösségének, és amelyet nekünk fel kell ismernünk. Minden megkereszteltnek hozzá kell férnie ehhez a közös kasszához, fogalmazott a professzor. A szeretett közösség számára tehát nem más, mint cselekedeteink és létünk, az a mód, ahogyan értelmezzük Isten tervét az emberiség számára, hogy megújítsuk a föld arcát. A különbözőségek harmonikus egységének szépsége nyilvánul meg a szeretett közösségben, ami a homogenizáló és egyben szétforgácsolódó világunkban fontos üzenet. Alázat és szolgálat jellemzi továbbá a közösséget, szemben a versengéssel és a birtoklási vággyal, ami a világban uralkodó kapcsolatokat jellemzi. Az egyháznak ezt a nem világias szépséget kell sugároznia, amit az alázat és a szolgálat határoz meg. A szinódusi résztvevők feladata, hogy együtt gondolkozzanak a kiszolgáltatott, szenvedő, gyenge emberekkel, valamint az egyház gyengeségeiről. Más szóval arról, hogyan álljunk a szegényebbek mellé, hogyan karoljunk föl minden megkereszteltet az emberi helyzetek sokféleségében. Az emberi körülmények drámaiságában született és él az egyház, emlékeztetett a Durhami Egyetemi oktató. Mint egy lakomán, amelyre meghív Isten, hogy kóstoljunk, együnk és vegyünk belőle, az érzékeinkhez szólva. És valóban az eukarisztiában találkoznak a közösség különböző dimenziói. Ezen a lakomán azok lesznek az elsők, akiknek nincs hatalmuk, akiket lebecsülnek, akik szenvednek. Rowlands professzor két konkrét esetet idézett. Kapott egy levelet a szinódus előtt egy olyan szemétől, aki korábban abúzust szenvedett el egy pap részéről. Azt írta neki, hogy ne féljen kiállni a gyógyulás szükségessége mellett, mert az eukarisztia ment meg minket. A másik eset egy londoni katolikus befogadó központhoz kapcsolódik, ahol a menekültek megvallották. Befogadva érezték magukat, mert nevükön szólították őket. Ne rekesszünk ki tehát senkit. Az igazság befogadása azt jelenti, hogy mindig van még megismerni való igazság, tette hozzá.
Fazekas Ferenc személyében hihetetlen jó pásztort kapott a Szabadkai Egyházmegye. Interjú Németh László belgrádi érsekkel. Németh László belgrádi érsek metropolita jelenleg Rómában tartózkodik, és részt vesz a szinodalitásról tanácskozó októberi püspöki szinóduson, amelynek hétfői ebédszünetében kereste fel szerkesztőségünket, és nyilatkozott a szabadkai püspök kinevezéséről. Németh László Verbita szerzetes pap, a belgrádi főegyházmegye metropolita érseke és a nagybecskereki egyházmegye apostoli kormányzója. 2008. április 23-án 16. Benedek pápa nagybecskereki megyés püspökké nevezte ki. 2016-tól a Szent Cirill és Metód nemzetközi püspöki konferencia elnöke. 2021. szeptemberétől az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának, a CCEE-nek első alelnöke. Ferenc pápa 2022. november 5-én a nagybecskereki püspöki székből áthelyezve belgrádi metropolita érsekké nevezte ki. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Németh László belgrádi érseket.
Köszönöm szépen a meghívást.
A Szentatya Ferenc pápa szombaton két magyar püspököt nevezett ki megyés püspökké, az egyik éppen a Szabadkai Egyházmegye élére, Fazekas Ferenc atyát, a másik pedig a Lucsok Péter Miklós Domonkos, eddigi apostoli kormányzót, megyés püspökként nevezte ki a Munkácsi Egyház megyébe. Mint hogy te vagy a fölöttes egyházi vezetője a délvidéki egyház megyéknek, hogyan látod ezt a kinevezést, minek utána korábban egy horvát főpásztor vezette a szabadkai egyház megyét?
Először is örülök, hogy sikerült 14 és fél, 15 hónap után kapnunk egy püspököt, ez abszolút nagyon fontos volt, mert senkinek se jó az, mikor bizonyos értelemben valaki vezeti a püspökséget, de valójában nem is vezeti, mert nem vezetheti. A Fazekas Feri volt az egyházi kormányzó, ami azt jelenti, hogy nem püspökként, még jobban meg voltak kötve a kezei. Én például Nagybecskereket vezetem, de apostoli kormányzóként, tehát én áthelyezhetek embereket, dönthetek bizonyos fontos dolgokról. Még egy egyházmegyei kormányzó, mint Feri volt, nem nagyon tehette meg. Tehát nagyon örülök, hogy ő került arra a helyre. Örülök annak is, hogy személyesen nagyon jól ismerem. Együtt voltunk Szabadkán a Paulinumban, utána az utaink elváltak, de mikor visszajöttem 2008-ban a délvidékre, amikor a pápa kinevezett nagybecskereki püspökké, újból kapcsolatot találtunk, és felvettük a kapcsolatot, és meg vagyunk jól. Ferencben tényleg egy hihetetlen jó pásztort kapott az egyházmegye. Pasztorálisan jó érzéke van, jól tud dolgozni az emberekkel, két nyelvű mindenki nálunk, tehát Horvátországban tanult teológiát, ott fejezte, magyarul perfekt, ugyancsatták, nincs probléma. Úgyhogy ez mindenképpen ugyancsak fontos. Én soha nem tenném úgy, tehát ez egy, számomra ez egy probléma a délvidéken, a szabadkai püspökségben csak, máshol nem. De a szabadkai püspökségben mindig arról szól a nagy legenda, meg a mitológia, hogy egy magyar után horvátnak kell jönni, ami nem igaz. Mert az első két püspök mind a kettő horvát volt. Az első Budánovics 35-től egész 54-ig, és 54-től meg a Zvekánovics. Egész 89-ig, így valahogy. Tehát két püspök volt 60 évig, mind a kettő horvát. Utána jött a pénzes, de nem hiszem, hogy azért választották meg, mert előtte nem, hogy mondják, hanem azért, mert ő volt a legjobb. Tehát egy püspökséget nem azt szerint vezetnek, hogy most egyszer magyar, egyszer horvát, hanem az, aki tényleg a Szent Atya a szemében bizalmat érdemel. Másik dolog pedig, hogy az egyházmegye, a Szabadka egyházmegye összetétel etnikai, őrültő megváltozott. 91-től.
A mostani állapota?
A mostani állapota. Tehát azt mondom, hogy 44-ben körülbelül az egyházmegyének 55%-a volt magyar, 45%-a horvát. Ma horvát nincs 10%.
Mert elmentek vissza.
91. Háború.
Igen.
Nem
igen.
Csak, hogy nem mentek, hanem elzavarták őket. Tudjuk, hogy kik, tehát nem kell ezzel foglalkozni. Igen. De egyszerűen a háború oda vezetett, hogy a horvátok eltűnnek. Tehát ez egy olyan dolog, hogy most megtartani azt a status quo-t, ami volt előtte, szerintem ez nem felel meg a valóságnak. A másik dolog pedig, hogy az egyházat az kell vezesse, aki a legjobb arra a helyre.
Igen, igen. Tehát és Nagybecskereken?
Nagybecskereken folyamatban van, ha a Jóisten kegyes szemmel néz ránk. Tehát mindenképpen arra számítunk, hogy december elején, tehát még karácsony előtt megkapnánk, de ez is egy olyan dolog, hogy hihetetlen sok munka van a Vatikánban, tehát ez a szinódus rengeteg erőt foglal le. Igen. És a bíborosok mind ott vannak, tehát igen. A dikasztérium vezetőik, a püspöki kinevezések, azok fekszenek szerintem, tehát igen. Azért mégiscsak kellenek a bíborosok is hozzá. A Szent Atya is kell hozzá, tehát ő se tud már olyan gyorsan dolgozni, meg annyira, mint előtte. Tehát a pozitív, nagyon optimista, akkor az karácsony előtt. A realista szerintem húsvét előtt.
Hát addig imádkozunk, mi kette meg a hívek is a rádió.
Hát
adatók,
különösen a hívek. Én próbálgatom, de a hívek többen vannak, remélem, hogy hangosan csinálják.
Érsek, Atya, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
További jó munkát.
Köszönöm szépen.
Németh László belgrádi érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió. Ismerd meg magad.
Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.